Kedves hallgatóink, folytatjuk azoknak a kitüntetetteknek a bemutatását, akik május 11-én Miskolcváros napja alkalmából az ünnepi közgyűlésen vehették át a városdíját, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Czakó Péter muzsikust, aki átvette együttese nevében a város nívódíját, egészen pontosan a Klaxoton Kvartett kapta ezt a díjat. Üdvözöllek szeretettel a stúdióba, tegeződhetünk,
ugye? Én is természetesen, nyilván, hát a régi kapcsolatunkra utalva is magától értetődő.
Iskolai és zenekari és munkakapcsolat.
Így van, persze. Azon kívül pedig hát én is szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat.
Nagyon célszerű dolog ez, amikor komoly zenészek, úgynevezett szomorú zenészek fogják és alakítanak egy együttest, és egy olyan repertoár lehetősége nyílik meg ezáltal, ami lehet, hogy egyére szabott, lehet, hogy igazi kedvtelés, lehet, hogy örömmuzsikálás. Hogy született a kvartettnek a gondolata,
igen,
Péter?
Mindenek előtt természetesen válaszolok a kérdésedre, de szeretném leszögezni, hogy én tulajdonképpen ugye nem magamat, hanem ahogy említetted is a legelején a beszélgetésünknek, az együttest képviselem, és az, hogy a többiek nincsenek itt, az csak egy dolog, de
ugyanúgy a nevükben.
Igen, tehát először is el szeretném mondani az együttes tagjait, mondjuk a legmélyebb hangszertől kezdve, úgyhogy Mennyhárt Ferenc basszusklarinét azik az együttesünkben, Bárány Zoltán tenor szaxofonon és klarinéton játszik, Címer Sándor szintén klarinétokon játszik, én pedig alt szaxofonozom, mint Czakó Péter.
És kollégák vagytok egyrészt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, másrészt a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumban.
Igen, tehát több.
És Feri pedig a Zegresinek az igazgatóhelyettese a zeneiskolának, tehát egy szűk csoport.
Nagyon-nagyon-nagyon sok platformon találkozunk egyébként akkor is, amikor nem próbálunk, vagy nem koncertezünk, mert óhatatlan, hogy egy-egy olyan munkahelyen összefutunk a nap bármelyik szakában, amikor ugye dolgozunk, és hát akkor természetesen nyilván úgy üdvözöljük egymást, mint barátok és mint együttes tagok, tehát van közöttünk egy ilyen láthatatlan kapocs, ez természetes, tehát sokkal több, mint egy normál kollegialitási viszony lenne a dolog. Hát Civer Sándorral és Mennyhárt Ferenccel én tulajdonképpen majd, hogy nem kortársak vagyunk, Sanyival szinte teljesen, mert fél év van közöttünk. Hát mi is annak idején, hogy a Bartók Béla, akkor még szakközépiskola volt, Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába jártunk klarinét szakra, és tanszaktársak voltunk, tehát gyakorlatilag egy időben jártunk oda, mint középiskolások, és hát a Bárány Zoli pedig hát az a furcsa és aranyos kis történet fűződik hozzá, hogy a fazekasban tanítottam, ő ott tanult hegedűt, majd a hegedű tanár néni felhozta a második emeletre, a földszintről, a fülénél fogva, hogy itt van egy gyerek, nagyon ügyes, tehetséges, de nem bírok vele, csinálj vele valamit, és akkor így elkezdett hegedű helyett larinétozni.
És akkor te voltál a tanár?
Így, természetesen igen.
Mikor alakult a Klaxoton Kvartett?
Klaxoton Kvartett, hát igazán tulajdonképpen úgy pontosan a megalakulását nem tudom dátumra megmondani, még évre sem, mert egész egyszerűen csak ugye olyan spontán kísérletként kezdődött el az egész, de úgy, hogyha azt mondom, hogy 12 évvel ezelőtt, akkor nagyjából ez fedi az igazságot, és ugye a valóság talaján van. Az egész dolognak az indítatása az én fejecskémből pattant ki, méghozzá abból az apropóból kiindulva, hogy ugye nekem volt egy klarinét tanári diplomám, és én ugye azzal dolgoztam a zeneiskolában, aztán ugye a szimfonikus zenekarban is, és egyszer csak megindult Magyarországon is a klasszikus szaxofonoktatás, méghozzá nem is Budapesten, hanem egy időben Debrecenben és Miskolcon, Puskás Levente szaxofonművész úr nevéhez kötődik mindkét alapítás. Itt a Miskolci Egyetemnek az égiszén belül jött létre ez a klasszikus szaxofon szak, és hát úgy éreztem akkor már, hát majd, hogy nem 50 körül voltam, vagy valami ilyesmi, hogy itt az óriási lehetőség, mert végül is egy épületben volt a zeneművészeti szak, most már ugye kar lett, és egy épületben volt a zeneművészeti szakgimnázium, ahogy már most hívják, és hát nekem tulajdonképpen ahhoz, hogy elkezdjem a felsőfokú tanulmányaimat a klasszikus szaxofon szakon, csak egy emelettel kellett feljebb mennem, meg hát persze egy sikeres felvételit tennem, és akkor aztán elvégeztem egy ilyen 5 éves teljes képzést, és amikor már úgy lassan vége felé jártam, 4.-5. év környékén, akkor elgondolkodtam rajta, hogy és akkor tulajdonképpen mit is fogok tudni kezdeni én ezzel a dologgal, hogy klasszikus szaxofon végzettségem van, és valamennyire megtanultam a klasszikus szaxofonnak a csinyát, binnyát, és akkor rágondoltam, hogy a szimfonikus zenekarban évente jó, ha 2-3-szor elő kell venni, mert hát egy ujjamon, vagy egy kezemben meg tudom számolni.
Na, de milyen célszerű az, hogyha egy zenekarban van egy ilyen ember, aki le tudja tenni a klarinétot, hát fel tudja tenni
persze, az nagyon
szakszofont.
Jó, de nagyon-nagyon kevés lehetőség van rá. És hát ebből adódóan úgy gondoltam, hogy kéne valamilyen kamaracsoportot összehozni, és nem is biztos, hogy szakszofonosokból, hanem próbáljuk már ki azt, hogy vegyítsuk a klarinétokat és a szakszofonokat, mert hogy idáig ilyen nem nagyon volt, mert kicsit olyan kutyamacska barátság volt a klarinétosok és a szakszofonosok között.
Peti, egyáltalán van olyan mű, ami ilyen hangszerelésre van írva?
Nincs.
Tehát mind magatoknak csináljátok.
Nem magunknak, illetve igen, tehát valójában igen, de a kezdet-kezdetén még nem a Cimer Sanyi klarinétozott az együttesünkben, hanem Novák Andris, aki később aztán a Miskolci Szimfonikus Zenekartól a Magyar Operaház zenekarába ment át, és ő rengeteget hangszerelt erre a csapatra. Tehát gyakorlatilag a törzsét, amit a mai napig a repertoárunkon tartunk, azokat mind ő hangszerelte.
Hogyan alakult a egyrészt a repertoár, amiről már beszéltél némileg, másrészt pedig a fellépési lehetőség.
Hát a repertoár az nem titkolt szándékunk az, hogy megpróbáljuk azt a fajta láthatatlan, áthatolhatatlan falat ledönteni, ami az utóbbi, mit tudom én, másfél évszázadban kialakult a klasszikus zene tolmácsolói, tehát előadói és a befogadói között. Ugyanis szinte semmiféle interaktivitás nincsen, a közönség beül, és akárhogy sikerült a koncert, gyakorlatilag biztos, hogy fognak tapsolni, nem fognak rothadt paradicsomokat dobálni, nem lesz negatív tetszés nyilvánítás, mert egész egyszerűen valahogy megkövült az a szokás, hogy szépen beülnek, figyelnek, csendben vannak, a végén kicsit többet, vagy kicsit kevesebbet tapsolnak, felállnak és hazamennek, és aztán utána átbeszélik a dolgokat, ugye, hogyha társasággal volt a koncerten, kinek milyen fényes volt a cipője, az előző koncerten milyen volt a hajszíne, stb. És ezt próbáljuk mi, és az én szándékom is nagyon-nagyon ez, hogy visszahozzam azt a fajta spontaneitást a közönség és a befogadó közönség és az előadó között, ami a régebbi korokban teljesen általános volt, és a mostani ugye popkultúrában vagy rockkultúrában a mai napig megvan. Csak éppen a komoly zenéből valahogy kiveszett valószínűleg, nem tudom. Tehát szerintem, mint a szivacs, így magába szívta a sznobizmust, és ez nem engedi át a konkrét érzelmeket, a közönség konkrét érzelmeit nem engedi át az előadók felé. Itt viszont nálunk, amit csinálunk, gyakorlatilag én próbálom teljesen kötetlenre ezeknek a koncertnek a hangulátát hozni, és úgy vettem észre, hogy ez tetszik, és bejön a közönségnek. Hát azon kívül, amit megkérdeztél, ugye hát hála Istennek az évek során egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk a Filharmónia Magyarországgal.
És most hát már ezt a fajta törekvést, amit elmondtál, hogy közelebb hozni a komoly zenét a közönséghez, gyerekkorban legjobb elkezdeni.
Igen, hát most éppen megszámoltam az utóbbi szűk 2 hónapban, hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a lehetőség adódott. 35 koncertünk volt, ifjúsági koncert. Szerte itt nem is csak Kelet-Magyarországon, hanem voltunk Veszprémben, és a Dunántúlra is eljutunk, úgyhogy és az a fajta koncepció is, amikor a gyerekeknek be kellett ülni, és néma csöndben végig hallgatni, talán nekik unalmasnak is tűnő, hosszú, és ilyen nyögvenyelős, meg tulajdonképpen számukra élvezhetetlen helyzetet generáló koncerteket, annak semmi értelme nem volt. Tehát gyakorlatilag egy büntetés volt, hogy beültették a gyerekeket, és ficergés nélkül, és beszélgetés nélkül, mert ha mitől meg mer szólalni, akkor az éppen a ügyeletes testnevelő tanár Smasszertől kapott egy jó nagy maflás hátulról, hogy most mit bizony dumálgasz, meg viselkedj rendesen, stb. Na, így nem lehet megszerettetni a komoly zenét, meg semmilyen zenét nem lehet megszerettetni. Mi viszont bevisszük az interakciókat, énekelünk együtt a gyerekekkel, megénekeltetjük őket. Olyan dolgokat próbálok csinálni velük, hogy ők is tevékeny részesei legyenek az előadásnak, és ez bejön nekik, tetszik nekik, és nem baj, ha kicsit susmorognak egy kicsit, kiabálnak, amikor, sőt, én generálom azt, hogy na most akkor kiabáljunk egy jó nagyot, és akkor stb. Stb. Tehát, na, szóval ez a lényeg a dolognak, hogy ne büntetés legyen, hanem élvezzék, és csillogjon a szemük, és lássam azokat a tekinteteket, amiért érdemes csinálni.
Most, ha a felnőtt közönséget nézzük, mi az, ami megemlítésre méltó itt ebben a több évtizedes munkásságban?
Már a közönség szempontjából, hogy mi az?
Hát ő
gyakorlatilag ugyanez, mert minden felnőttben ott van a gyerek. Csak éppenséggel a gátlások, meg a viselkedés, meg az erkölcs, meg a morál, meg egyéb más dolgok azok, amik tulajdonképpen lefedik ezt. És hogyha sikerül belőlük kihozni koncerten azt az őszinte érdeklődés és azt a fajta hozzáállást a dologhoz, amit ugye a gyerekeknél, akkor ez ugyanúgy működik a felnőtteknél is szerintem.
Hogy tudjátok teljesíteni ezt a sok alkalmat, ezt a sok koncertet, hiszen mindannyiatoknak megvan a fő munkahelye, hát a másodmunkahelye, a harmad munkahelye.
Nagyon nehezen. Nagyon nehezen. Hát most az utolsó három veszélyi koncertünk az nem is jött sajnos létre, mert egész egyszerűen hát nem volt szabad. Tehát azokat a lukakat, amikor éppen mindenki ráér, azokat megpróbáljuk ugye egyeztetni, plusz még ugye a foglalkoztatónkkal, a Filharmónia Magyarországgal. No, de a Filharmónia Magyarországnak is egyeztetni kell a befogadó intézményekkel, adott esetben az iskolákkal, vagy a művelődési házakkal, vagy egyéb más közösségi terekkel, ahol ezeket a koncerteket megrendezik. Nehezen, de rajta vagyok. Hát ezt a tavaszi etapot ezt én szerveztem, de néha már azt mondtam, hogy már nem bírom, de aztán végül is összejött nagyjából.
Nem tévében vagyunk, rádióban, én ezt mindig nagyon sajnálom, mert Czakó Pétert bizonyára nagyon sokan ismerik, arról az oldaláról is, és ezt nagyon szívesen bemutatnám akár egy vágóképbe is, ha tévében lennénk, amikor egy gólyaláb tetején állsz, és onnan szórakoztatod a közönséget.
Hát igen, tagja vagyok tulajdonképpen két gólyalábas csapatnak is, amik a tagjait illetően azért erős átfedés van, tehát van a Vaga Banda csapat, ez kifejezetten elsősorban utcaszínházi produkciókra szakosodott gólyalábon természetesen, élő zenével, és azonban egy másik általam létrehozott Gulliver Gang nevezetű csapat, ami pedig elsősorban zenecentrikus, és természetesen emellett azért némi interakció is elő szokott fordulni a számok között, tehát nyilván mivel, hogy ez utcai műfaj elsősorban, így óhatatlan, hogy nagyon közvetlenül kommunikálunk a nézőközönséggel.
Hát ez azért komoly fizikai energiát igényel. Hogy tartod magad karban?
Hát gyakorlatilag a nap közben, amikor ugye közlekedek egyik helyről a másikra, akkor nem megyek, hanem szaladok. Ennek két oka is van, egyrészt
tehát
összekötöm a helyzetváltoztatást a testedzéssel, azon kívül pedig lifttel biztos, hogy nem megyek sehova sem, és a lépcsőket általában kettesével, hármasával szoktam szedni komoly tempóban, lefele meg négyesével, hatosával szoktam ugrálni. Hát ez ami így karban tart.
Most visszatérve a kvártetre, és visszatérve erre a kitüntetésre, én őszinte örömet láttam az arcotokon, mind a négyen ott voltatok, amikor átvettétek a színházban. Valóban így van ez, hogy azért ez egy elég tétel valahol?
Hát nem tudom. Igen, tehát én azért meglehetősen nehéz fiú vagyok ilyen szempontból, mert nem szoktam elcsábulni az ilyen diaktól, meg elismerésektől, mert tudom, hogy szóval nem erről van szó, tehát konkrétan hangsúlyozom, nem a mostani nívódíjról van szó, de vannak olyan tapasztalataim a környezetemben, amikor ezeket a dolgokat úgy pofára is adják. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy nem mindig az kapja a díjakat, aki igazán megérdemli, és mondom, hangsúlyozom, nem a nívódíj átadásról van szó, tehát az teljesen más dolog, csak éppenséggel nagyon sokszor szkeptikus vagyok, tehát nem dobom magam hanyat a dologtól, viszont ettől függetlenül nagyon-nagyon jól esett, hogy kaptuk ezt a díjat, mert tényleg úgy éreztük, hogy sok mindent próbáltunk tenni, és az, hogy a városvezetése ezt észrevette, ez viszont számunkra egy óriási megtiszteltetés.
Milyen lesz a nyár? Mentek Szabira?
Hát állítólag aszályos. De, hát Szabira, igen. Még az a szerencse, hogy nekem a munkám az tulajdonképpen a hobbim is, tehát gyakorlatilag én életemben nem olyan dolgoztam, egyszer egy kamrát bontottunk, azt nevezném mondjuk munkának, de a többit az nem igazán. Hát a nyár is sűrű lesz. A Klaxoton nem fog tevékenykedni nagy valószínűséggel, mert Sándor nyaranta Németországban dolgozik, tehát ezért ugye fokhiasak vagyunk hárman, meg hát egy kvártett azért elég cseké mennyiségű így előadóilag, és akkor hát ettől függetlenül ilyenkor indulnak be ezek a gólyalábas dolgok, szóval szinte minden hétvégén kettő többnyire van, de előfordul, hogy három is, vagy megyünk Erdélybe három napra, de már közben bejött az utazás közben egy másik erdélyi helyszín, tehát amikor hazajövünk a harmadik napon, félbeszakítjuk utazásunkat, és még egy előadást lenyomunk, és azon kívül a szimfonikus zenekar sem áll le a nyáron, tehát vannak szabadtéri koncertjeink, már évek óta visszatérő meghívás van Olaszországba, ilyen opera előadásokra, pontosabban hát opera gála estekre, ott is talán 9 napot lesz a szimfonikus zenekar, úgyhogy lesz bőven munka. És biztos, hogy tudok keríteni egy kis szabadságot is, úgy, amikor nem azt csinálom, ami a hobbim, hanem nem tudom, egy kicsit kikapcsolódok, de szerintem elsősorban nagyobb mértékben inkább az lesz, hogy muzsikálok, meg bohockodok a gólyalából.
Czakó Péter volt itt az Európa Rádióban a Klaxoton Kvartett képviseletében, és a Városi Napon átvett nívódi adta az alkalmat a beszélgetésünkhöz. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra, hallásra.